Halas Rádió. A bizalom
hangja. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között a Mars járóra telepített oxigénfejlesztőről, amely nagyjából annyi oxigént állít elő, mint egy átlagos fa a Földön. Magyar kutatási eredményekről, melyek megreformálhatják a számítástechnikát, arany nanoszerkezetekről, amik segíthetik a daganatok korai felismerését, nyomtatható gyantáról, amit műanyagból állítottak elő tudósok, egy bogárfajról, ami zsebben hordja a szimbiózisban élő mikrobákat, valamint faanyagokra szánt tűzálló bevonatról, amely megvédi az anyagot a tűz káros hatásaitól. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Kikapcsoltnak hit számítógépről küldött üzeneteket a szonda a csillagközi térből, erről számolunk be elsőként. Felgöngyölítette a hónapokkal ezelőtt kezdődő rejtélyes esetet a NASA, de azt, hogy a szonda miért kapcsolt át egy olyan számítógépre, amelyet működőképtelennek hittek, még nem derült ki. A 45 éve utazó szondáról májusban különös üzenetek kezdtek beérkezni a földi irányítóközpontba. A küldött adatok arról tanúskodtak, hogy a rendszer valamely részével kapcsolatban probléma lépett fel, mivel érvénytelen adatokat közvetített az eszköz. A vizsgálatok alapján az általános működésben nem történt hiba, a szonda továbbra is gyűjtötte és közvetítette az adatokat, valamint a kommunikációra való képessége is azt bizonyította, hogy az antennái a megfelelő irányban állnak, és a védelmi rendszer sem állította biztonsági üzemmódban az űreszközt, vagyis az anomália kiinduló forrása nem volt egyértelmű a szakemberek előtt. Az ellenőrzés után végül kiderült, mi okozta a furcsa esetet. A NASA augusztus 30-ai jelentésében elmondta, hogy tulajdonképpen nem küldött téves információkat a szonda helyzetéről, viszont a jeleket egy olyan számítógépen átkezdte közvetíteni, amelyről azt feltételezték, hogy régen kikapcsolt, és az a komputer módosította az adatokat. A rendszer a nem megfelelő számítógépre való átállásra valószínűleg egy másik fedélzeti számítógéptől kapta az utasítást, de az egyelőre csak teória, az eset mögött meghúzódó okokra a további vizsgálatok során derülhet fény. A szondát a felmerülő nehézségek ellenére is 2025 után is szeretné működőképes állapotban tartani a NASA, így azon dolgoznak, hogy a rendszerrel kapcsolatos gondok megoldódjanak, és a tudományos eszköz még sokáig gyűjthesse az információkat a csillagközi térben. Előző hírünkből kiderült, nem hibásodott meg a NASA űrszondája, csak kikapcsoltnak hit számítógépre küldött adatokat. A továbbiakban a hibátlanul működő marsi oxigénfejlesztőt mutatjuk be. Sikeresen állít elő oxigént a Marson egy uzsonnás doboz méretű szerkezet. A tavaly február óta működő rendszer nagyjából annyi oxigént állít elő, mint egy átlagos fa a Földön. A kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra az emberek érkezésének előkészítése érdekében. Az eszköz a Mars 95%-ában széndioxidból álló légkörből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be, és minden alkalommal működött. Az oxigénfejlesztő, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására. A kutatók elképzelései szerint a rendszer méretarányosan megnövelt változatát küldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént immár több száz fa teljesítményét produkálva. Bevált a Mars járóra telepített oxigénfejlesztő, ezért nagyobbat építenek belőle, erről kaphattak tájékoztatást az imént. A folytatásban maradunk a csillagászat és űrkutatás területén. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Magyar műszerekkel vizsgálják az űrbéli sugárzás emberi szövetekre gyakorolt hatását, ezt ismertetjük most. Szerepet kapnak a magyar dózismérők is az amerikai űrprogram küldetésének első szakaszában, amelynek során hold körüli útra indul egy rakéta által szállított kapszula. A fedélzeten utazó fantomok olyan bábuk, amelyek az emberi test imitálására lettek kialakítva, hogy az űrbéli körülmények közötti különféle, a szövetekre gyakorolt sugárzási hatásokat mérjék a segítségükkel. A kísérletekben számos nemzetközi partner vesz részt a saját fejlesztésű eszközeivel, közéjük tartoznak a magyar dózismérők is, amelyekkel a testet érő sugárterhelésről gyűjtenek adatokat. A különböző szövettípusok más-más módon és mennyiségben nyelik el a sugárzást, és a dózismérőkkel mért adatok segítenek annak megállapításában, hogy ezek a sugárzási értékek milyen módon hatnak, vagy mennyire károsak a szövetekre nézve a föld védelmet nyújtó mágneses terének határain kívül. Ahhoz, hogy pontos adatokat kaphassanak a kutatók a sugárterhelés szintjéről, és ez alapján fel tudják mérni a lehetséges egészségügyi következményeket, a babák egyikén sugárzásvédelmi öltözék lesz majd, a másik viszont enélkül utazik, így összehasonlítási alapot nyújt a kísérlethez. A bábuk különlegessége, hogy kialakításuk a női test felépítését követi, beleértve a csontok, a lágyszövetek és a szervek imitálását, mivel a női szervezet érzékenyebben reagál a sugárzásra. A 42 napos kísérlet eredményeiből megtudható majd, hogy milyen sugárzási viszonyok uralkodnak az űrhajóban, és mennyire hatékony a sugárvédelmi mellény. Az űrbéli sugárzás emberi szövetekre gyakorolt hatását magyar dózismérővel is vizsgálják, ezt tudhattuk meg előbbi hírünkből. Szintén magyar vonatkozású az a kutatási eredmény, amiről a következőkben hallhatnak. Sikeresen zárultak azok a magyar kutatások, amelyek a későbbiekben újfajta számítástechnikai rendszerek alapjául szolgálhatnak. A számítástechnikában jelenleg használt mikroelektronikai eszközök technológiája elérte a határait. Igaz ez a számítógép processzorok óra elejére, a kapcsolási sebességre és az 1 bit tárolására alkalmas memória fizikai méretére is. Ahhoz, hogy ennél több nagyságrenddel gyorsabban lehessen logikai műveleteket végrehajtani, alapvetően új kapcsolási architektúrákat kell kidolgozni, az új építőelemeknek pedig az információ sűrűség növeléséhez szükséges, legfeljebb néhány nanométeres mérettartományban kell lenniük. Magyar kutatócsoport olyan anyagi rendszerekkel indított kutatásokat, amelyekkel molekuláris és vagy nanooptikai szinten több nagyságrendet lehet növelni a kapcsolási sebességen. A 2017. júliusában indult és idén véget ért projekt keretében a kutatók sikeresen fejlesztettek olyan nanooptikai és lézeres mérési módszereket, amelyeknek köszönhetően fontos felfedezéseket tettek a lézerfény által irányított elektronok nanométeres tartományban történő mozgásáról, valamint az alkalmazásokban használható molekulák időskálán történő átalakulásairól. Az eredményeknek köszönhetően pedig javaslatokat tudtak tenni a megfelelő kapcsolási architektúrák kialakítására, amelyekre a nemzetközi kutatói közösségben is sokan felfigyeltek. Magyar kutatási eredmények reformálhatják meg a számítástechnikát, erről adtunk hírt az imént. A továbbiakban egy új kontaktlencséről számolunk be, amely könnyekből azonosítja a rákos megbetegedést.
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új kontaktlencse kerül bemutatásra soron következő hírünkben, amely könnyekből azonosítja a rákos megbetegedést. A tumor jelenlétére utaló biomarkereket azonosítja az új kontaktlencse, így invazív beavatkozás nélkül gyűjt információkat a potenciális rákos megbetegedésről. A kontaktlencsék modernebb változatai már közel sem csak a látás hibáinak javítására szolgálnak. Egyes változataik elektronikával felszerelve miniatűr számítógépet alkotnak, amelyek a kiterjesztett valóság élményét nyújtják a felhasználóknak, nehéz sisakok vagy szemüvegek viselése nélkül. Más verziók a zöld hályogot és egyéb szembetegséget képesek detektálni, megkönnyítve a diagnosztizálást. A kutatók által fejlesztett kontaktlencse is hasonló extra funkcióval rendelkezik, csak hogy az eszköz nem a szemre jellemző egészségügyi problémákat, hanem a testben kialakult rákos daganatra utaló jeleket érzékeli. A lencse a szembe helyezve az úgynevezett exomák jelenlétét detektálja, ezek a könnyben, vérben és agygerincvelői folyadékban lévő apró hólyagok, amelyek a sejtek membránjához kötődnek és a sejtek eredetéről árulkodó jeleket hordozzák. A kontaktlencse mikroméretű kamráiban antitestek helyezkednek el, és ezek ejtik csapdába az exomákat, a kapcsolódás során pedig különféle nanorészecskékkel történő jelölések következtében fellépő elszíneződés segíti a szelektálást, hogy egyértelmű legyen a tumorra utaló nyomok felismerése. A kontaktlencse képességeit egyelőre csak laboratóriumi kísérletekben tették próbára, valamint csak előzetes diagnosztikai eszköznek használható, de a segítségével a jövőben elkerülhetővé válhatnak a sokkal invazív, bonyolultabb vizsgálatok, és a kor meghatározás során hasznos kiegészítő lehet az orvosok számára. Kontaktlencse nyújt megoldást a rák kimutatására, erről adtunk tájékoztatást az előbbiekben. Témánál maradunk, ugyanis a következőkben arany nanoszerkezetek segíthetik a daganatok korai felismerését. Magyar kutatók munkája nyomán a jövőben akár a szervezetbe fecskendezett nanoarannyal is diagnosztizálhatják a szakemberek a korai rákot. Magyar kutatócsoport több mint egy évtizede kezdett el foglalkozni nemes fém tartalmú nanoszerkezetekkel. Az első néhány évben ezek előállításának kérdéseit vizsgálta. Mintegy 3 évvel ezelőtt az országban elsőként kezdtek olyan nemes fém tartalmú nanoszerkezetű anyagokat előállítani, amelyek intenzív fluor eszenciát mutatnak, ha UV-fénnyel világítják meg őket. E nanoszerkezeteket teljesen új, főként orvosbiológiai alkalmazási területeken igyekeznek felhasználni. Zöld kémiai úton, vagyis környezetbarát alapanyagokból előállítható molekulákat fognak fejleszteni, így az előállítási folyamat költséghatékony, a termékek pedig biokompatibilisek lesznek, vagyis a szervezetbe kerülve jó eséllyel nem fognak mellékhatásokat kiváltani. A szakemberek egyik célja optikai érzékelőrendszerek fejlesztése. Ezek a részecskék különféle színekben intenzíven fluoreszkálnak. Amikor a nanoszerkezetek kölcsönhatásba lépnek a célmolekulával, akkor megváltozik a fluor eszenciájuk, így jelezve a keresett anyag jelenlétét. A mostani kutatás alapkutatás jellegű, de az természetesen a kutatócsoport vezető sem zárja ki, hogyha a vizsgálatok ígéretes eredményt hoznak, esetleg valamely készítményt szabadalmaztatni is tudják, akkor ez felkeltheti valamelyik gyógyszercég érdeklődését. Ez pedig elvezethet a klinikai alkalmazásig is. Arany nanoszerkezetek segíthetik a daganatok korai felismerését, erről a kutatásról értesülhettek az imént. Hamarosan megtudhatják, hogyan lehet eredményesebbé tenni a munkát és a tanulást. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Apró szünetek tehetik még eredményesebbé a tanulást és a munkavégzést, ezt a tanulmányt ismertetjük most. Rövid szünetek beiktatása jó közérzetet biztosít a napi tanuláshoz vagy munkavégzéshez. A legalább néhány másodperces, de legfeljebb 10 perces szünetek pozitív hatással lehetnek az emberek közérzetére. Ezek az úgynevezett mikroszünetek, rövid megszakítások csökkenthetik a fáradtságérzetet a mindennapi munkában vagy tanulásban, egyben növelhetik is az energiaszintet. A napi általában fél vagy egy órás szünet sokak számára a mindennapi élet része. A kutatók szerint több 10 percesnél rövidebb idejű mikroszünet viszont jó közérzetet biztosít. A kutatók egy metaanalízis keretében 22 a témában korábban megjelent tanulmányt értékeltek. Eredményeik szerint a mikroszünetek után az emberek energikusabbnak, valamint kevésbé fáradtnak érezték magukat. Arra vonatkozóan viszont az elemzés nem hozott egyértelmű eredményeket, hogy az emberek a szünet után produktívabbak-e vagy sem, csak azt állapították meg, hogy a teljesítmény nem csökkent. Ezek a mikroszünetek valójában nem a regenerálódást szolgálják, hanem a túlzott kifáradás megelőzését. Sok munkavállaló úgy érezheti, a szüneteket kontraproduktív viselkedésnek tekinthetik, ezért a kutatók arra kérték a vezetőket, hogy a jövőben ösztönözzék alkalmazottaikat mikroszünetek tartására. Ezek egyébként az egyetemi hallgatóknak is segíthetnek abban, hogy feltöltődjenek például az előadásokon. Az apró szünetek sokat lendítenek a tanulás és munkavégzés hatékonyságán, erről hallhattak előző hírünkben. Nyomtatható gyantát állítottak elő politejsav alapú műanyagból, ezt az innovatív megoldást mutatjuk be most. Kidolgoztak egy eljárás tudósok, amellyel az elsődleges rendeltetésnek betöltése után 3D nyomtatható gyantává lehet konvertálni a bioplasztik műanyagot. Bár a politejsav alapú bioplasztik műanyagok környezetbarátabb típusai közé tartozik, természetbeni nyomtalan felszívódása esetenként akár egy évszázadig is eltarthat. Az újabban megkomponált procedúra keretében első lépésben a politejsav alapú műanyagot alkotó hosszú molekulaláncokat egy vegyület segítségével felszabdalják. Ilyen módon egyszerű monomerek jönnek létre, amelyek a műanyagok alapvető építőelemeinek számítanak. A következő szakaszban a monomereket már egy új konstrukcióba rendezik, melynek folyamányaként az additív gyártásban előszeretettel alkalmazott változatokhoz hasonló, fényre keményedő gyanta keletkezik. Különböző tesztobjektumok kinyomtatásakor kiderült, hogy ez a gyanta a kereskedelemben kapható elődjeihez hasonló vagy azokéinál kedvezőbb mechanikai és termikus tulajdonságokkal rendelkezik. A tudósok abban bíznak, hogy a kísérletük az ipari szereplőket az újrahasznosítására fogja ösztönözni. A módszer amerikai ötletgazdái azon fognak munkálkodni, hogy a technológiát idővel a PET plasztikra is hozzáigazítsák. Egy új eljárással olyan gyantát állítottak elő politejsav alapú műanyagból tudósok, melyet 3D nyomtatható gyantává lehet konvertálni. Erről az innovatív megoldásról adtunk hírt előzőleg. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink, előbb egy rágcsáló féléről, majd egy bogárfajról lesz szó. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy rágcsáló féle élőhely szerinti méret különbségéről számolunk be a következőkben. Egy dél-amerikai egérféle az Andok esős oldalán nagyobbra nő, mint a száraz esőárnyékban lévő felén. Könnyen lehet, hogy egy eddig fel nem ismert biológiai szabályszerűséget fedezett fel az a kutatócsoport, amely egy dél-amerikai, az Andok nyugati és keleti oldalán egyaránt élő kis egérszerű rágcsáló egyedeit mérte fel. A kutatók eleinte azt hitték, külön fajba tartoznak a hegység két oldalának egerei, ám a genetikai adatok alapján biztosan azonos faj egyedei voltak, mégis igen nagy méretkülönbséggel az élőhelyük szerint. Az okok feltárása céljából 450 e fajhoz tartozó múzeumokban őrzött koponyát vizsgáltak meg. Bár az egerek mérete a rendelkezésre álló források szabályát látszott követni, ám nem volt világos, mi okozta ennek különös földrajzi mintázatát, miért volt több forrás az Andok nyugati lejtőin, mint a keletin. Esőárnyéknak nevezzük azt, amikor egy hegy egyik oldalán a felemelkedő légtömeg kicsapódó párája még azon az oldalon lehull, majd a hegy túloldalán a leszálló légtömeg szárazzá válva nem ad csapadékot. E hatásnak köszönhetően igen éles különbségek alakulhatnak ki a hegyek két oldala közt. Az esős oldalon dús erdők, a száraz oldalon sivatag is lehet. Ennek alapján a kutatók ismét megvizsgálták az egerek méretét, és beigazolódott a feltételezés, az állatok mérete megfelelt annak, mennyire volt esős vagy esőárnyékban lévő hely az élőhelyük. Bár most csak egy fajra vonatkoztak a megállapítások, a kutatók úgy vélik, más állatcsoportok esetében is érdemes lenne vizsgálni ezt a lehetőséget. Az iménti kutatás azt igazolta, hogy nagyobbra nő egy egérfajta az Andok esős területein, mint az esőárnyékosabb felén. Különleges módszerrel védi utónemzedékét a gyapjas bogár, erről adunk tájékoztatást következő hírünkben. Sok állat életéhez nélkülözhetetlenek a velük szimbiózisban élő mikróbák, ezeket az anyáktól öröklik, ám a bogarak életében a teljes átalakulás különös akadályt állít az öröklési folyamat elé. Egy gyapjas bogárfaja vele szimbiózisban élő baktériumok segítségével védekezik a gombák okozta fertőzések ellen, amelyek a lárváját, bábját támadhatják meg. A bogáranyák az ivarszervük közelében tartják-e baktériumokat, amelyeket petrakáskor minden egyes petén kis csomagokként elhelyeznek az utódok védelmére. A baktériumok termelte antibiotikus anyagok védik a petéket, lárvákat és bábokat a kórokozó gombáktól. Bár a baktériumok segítsége elengedhetetlen a bogarak fejlődéséhez, ahhoz, hogy generációkon keresztül lehessen őket átörökíteni, különleges megoldásra volt szükség. Amikor a nősténylárvák bebábozódnak, a bábok hátán kis zsebecskékben tárolják és táplálják a baktériumaikat, majd amikor az átalakulás után kikelnek, e zsebekből hátrafelé kipasszírozzák az ivarnyílásukhoz, amelyek aztán eljutnak a petevezeték menti tárolóikba. A hímbogaraknál nem játszódik le ilyen folyamat, sőt, náluk a bábkori hátzsebek is csak jelképesek. A kutatók mikroszkópikus méretű fluoreszkáló gyöngyöcskékkel hintették be a bogarak bábjait, és azon megfigyelték, amint a kifejlett bogáron, amikor az kibújik a bábból, a gyöngyök az állat hátulsó felénél gyűltek össze. Ebből feltételezték, hogy a baktériumok hasonló módon juthatnak el az állat hátáról annak ivarnyílásához. A társas rovarok a fészek falain tárolják azokat a mikróbákat, amelyek védik az utónemzedéket, de a magányosan élő rovarok más és más stratégiát fejlesztettek ki e célra. A gyapjasbogár egészen különleges módszert talált erre. Zsebben hordja a szimbiózisban élő mikróbákat egy bogárfaj egy szakfolyóiratban közzétett tanulmány szerint. A továbbiakban a protonok eddig nem ismert oldalára derül fény egy új kutatásban.
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Saját magánál nehezebb részecskét is tartalmazhat a proton, ezt a kutatást elemezzük a továbbiakban. A protonok eddig nem ismert, csak sejtett oldalára derült fény egy új kutatásban. A protonok felépítését a kvarkok felfedezése után sikerült tisztázni, ezeknek a szubatomi részecskéknek a létezését két fizikus jósolta meg 1964-ben, hogy magyarázatot adjanak azoknak a folyamatoknak a nem várt eredményeire, amelyeket manapság már sokkal nagyobb létesítményekben, hatalmas részecskegyorsítókban vizsgálnak a kutatók. az első részecske ütköztető terveit már 1943-ban szabadalmaztatták, de az igazán alapos és a részecskék tulajdonságaiba jobb betekintést nyújtó kísérletek elvégzésére lehetőséget adó nagy hadron ütköztetőt és más modern társait csak jóval később építették fel. Azt azonban már korábban is tudni lehetett, hogy a sokáig a legalapvetőbb további részekre bonthatatlannak hit egységet nem a protonok, neutronok és elektronok jelentik, hanem ezeknél is kisebb részecskék. A bájos részecske felbukkanása nem proton ütköztetések hatására, hanem természetes módon beavatkozás nélkül történik meg, de rendkívül ritkán a protonok energiájának kevesebb, mint 1%-át adják a bájos részecskék. A mérések során a nagy hadron ütköztetőben zajló ütköztetések évtizedek alatt összegyűjtött adataira támaszkodtak a fizikusok, azonban nem kifejezetten az ütközések következtében fellépő hatásokat elemezték, hanem azt kutatták, hogy vajon önmagától is megtörténhet-e, hogy megjelenik a protonban a nehezebb elem is. A valószínűsége a rendhagyó szerkezetű proton kialakulásának azonban egészen csekély. Különös dolog derült ki a protonról, saját magánál nehezebb részecskét is tartalmazhat, erről hallhattak az imént. Fa anyagokra szánt tűzálló bevonat készült, erről számolunk be utolsó hírünkben. Különleges bevonatot készítettek szingapúri kutatók, ami a faanyagra kerülve bizonyos mértékben tűzállóvá válik. A faanyag megvédéséhez készült bevonat egy átlátszó zseléhez hasonlít, amely szabad szemmel szinte alig látható, egyben rendkívül hatékony. Sok épületben használnak tűzgátló festékkel bevont faanyagot, ám ez a megoldás nem a legjobb, ugyanis elvész tőle a fa természetessége, valamint esztétikai sem a legszebb. A szingapúri kutatók ötlete ehhez képest sokkal visszafogottabb, mivel a felkenés után alig látszik, emellett a fa természetességét sem rejti el, ám ami a legfontosabb, hogy rendkívül hatékony, a benne lévő vegyület a gyantával kölcsönhatásba lépve valamilyen szinten megvédi az anyagot a tűz káros hatásaitól. A kutatók szerint az anyag nagy előnye, hogy nem krémszerű, sokkal inkább egy átlátszó zseléhez hasonlít, amely szabad szemmel szinte alig látható, ha pedig ki is gyullad a fa, amire felvitték, füst csak minimális mértékben fog keletkezni. Tűzálló bevonatot készítettek kutatók a faanyag megvédéséhez, erről adtunk hírt az előzőekben. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy kikapcsoltnak hit számítógépről küldött üzeneteket a szonda a csillagközi térből. Hallhattak arról, hogy magyar műszerekkel vizsgálják az űrbéli sugárzás emberi szövetekre gyakorolt hatását. Bemutattunk egy új kontaktlencsét, amely könnyekből azonosítja a rákos megbetegedést. Hírt adtunk arról, hogy apró szünetek tehetik még eredményesebbé a tanulást és a munkavégzést, de egy rákcsálóféle élőhely szerinti méret különbségéről is szó esett, valamint különös dolog derült ki a protonról, saját magánál nehezebb részecskét is tartalmazhat. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt, viszonthallásra.
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!